Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából jelentős klímafelújítás kezdődött az Egri kórházban. Sárospataki és hollandiai testvériskolák tanulói találkoztak. Pénteken Eger lesz a Mazsoret fővárosa. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Egy tavalyi felújítással együtt 2 év alatt 100 millió forintot meghaladó értékben bővítik, illetve korszerűsítik a klímaberendezéseket a Heves vármegyei Markot Ferenc Kórház és Rendelőintézetben, közölte a főigazgató. Stankovics Éva elmondta, most is tart egy jelentős klímafelújítás a kórház belgyógyászati tömbjében, ahol 122 elavult berendezést cserélnek korszerűekre. Ezt a munkát, mint üzemeltető, a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság végzi, mely tavaly a műtők légkezelőit újította fel Egerben, országosan pedig minden évben több milliárd forintot fordít hasonló célokra. A kórház több osztálya jelenleg is rendelkezik légkondicionáló berendezésekkel, míg további jelentős számú osztályon a napokban kezdik felszerelni ezeket a betegek nyári komfortérzetének javítása érdekében. Rámutatott, a légkondicionálók önmagukban nem jelentenek kizárólagos megoldást a klímaváltozás következtében az elmúlt időszakban tapasztalható extrém magas nyári hőmérsékletekre. Ahogyan az élet minden területén, úgy a gyógyításban is új szemléletet és megoldásokat követel ez a változás, melynek fontos eleme a műszaki feltételek megteremtése mellett az ellátás szervezés újragondolása, szükség szerint módosítása is, fogalmazott. Példaként említette, hogy a hőségriadó szintjét elérő kánikulák idején a mediterrán országokban bevett gyakorlat mintájára Magyarországon is megfontolandó lehet az ellátásokat a kora délelőtti, illetve késő délutáni esti időszakra ütemezni. Kiemeltem, a közelmúltban felröppent sajtóhírekkel ellentétben tehát nem a kórház gyűjt klímaberendezésekre, hanem a vármegyei kereskedelmi és iparkamara szervezett hagyományos karitatív akciót tagvállalkozásai bevonásával, melynek bevételét idén erre a célra ajánlotta fel. Országos szinten a tavalyi évhez képest 12%-kal emelkedtek a lakásárak, de ezek régió szinten eltérés mutattak. Budapesten 19%-os, még az észak-magyarországi régióban 7%-os árnövekedéssel kellett számolniuk a vásárlóknak. Az élénkülés már tavaly ősszel megindult, főként Budapesten és az új lakások tekintetében. Az első hónapok után áprilisban némi csökkenés volt érezhető az ingatlanpiacon, azonban májusban országosan havi szinten 4%-kal erősödött a kereslet az eladó lakó ingatlanok iránt. A Miskolc ingatlanárak országos összevetésben még mindig kedvezőbbek, mint más megyeszékhelyeken. A lakások átlagos négyzetméter ára a városban 400-500 ezer forint között mozog. A részletekről Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője adott tájékoztatást.
Azt is mondhatjuk, hogy 2025 elején repülőrajtot vett a lakáspiac, ami nem volt előzmények nélküli, mert az élénkülés már 2024 őszén megindult. Ennek hátterében az állt, hogy nagyon sokan tértek át állampapírból a lakáspiacra befektetőként, és ez elsősorban Budapesten és azon belül is az új lakáspiacon csapódott le. Ennek volt egy olyan következménye is, hogy gyakorlatilag a fővárosi élénkülés, mondhatni, hogy egy pünkösdi királyság is volt egyben, mert most azt látjuk, hogy a kereslet élénkülése lecsengett. 2025 májusában az ingatlan.com-on 267 ezer telefonos érdeklődést mértünk eladó lakásokra és házakra, ami már csak 4%-kal több, mint egy évvel ezelőtt, és mindez úgy áll össze, hogy Budapesten csak stagnált az érdeklődések száma, még az ország többszében növekedés volt megfigyelhető. Ez azt is jelenti, hogy a nagyobb kereslet magasabb árakat is eredményezett a lakáspiacon. Éves összevetésben 12%-kal drágultak a lakások országos szinten, de az egyes régiókban eltérő volt az áremelkedés üteme. A fővárosban az éves drágulás mértéke 19% volt, Észak-Magyarországon, ahol Miskolc is tartozik, gyakorlatilag 7%-os éves áremelkedésről beszélünk, de ha áprilisról májusra történő lakásdrágulás tempóját nézzük, akkor nem is beszéltünk emelkedésről, sőt egy 1%-os csökkenés figyelhetünk meg. Ennek részben pszichológiai okai is voltak, mert amikor azt tapasztalták a vásárlók, és persze az eladók is, hogy a befektetők nagy számban jelentek meg a lakáspiacon, egyfajta pánik hangulat lett úrrá többi vásárlón, mert attól tartottak, hogy a jó állapotú, jó áron eladó lakásokat elkapkodják előlük, és ez nagyon nagy fegyvert adott az eladók kezébe abból a szempontból, hogy nagyon könnyen tudták megemelni az árakat, így is volt olyan, aki megfizette ezeket, pedig nem túl alacsony árszintről indultak a lakások, főleg a fővárosban. Budapesten ez az őrület azt eredményezte, hogy például a panellakások átlagos négyzetméter ára 800 ezer forintról egy év alatt 1,1 millió forintra nőtt, és a belépő szint a budapesti lakáspiacra 40 millió forintra nőtt, ami azt jelenti, hogy 40 millió forint alatt már nagyon nehéz olyan lakást találni Budapesten, ahová az emberek szívesen beköltöznének. Ez persze azt is jelenti, hogy így egyre nagyobbra nőttek az országon belüli különbségek, és azt is, hogy a vevők pénztárcája azért megállt parancsolt az árnövekedésnek, mert nem mindenkinek a jövedelme vagy a vagyoni helyzete nőtt ugyanolyan mértékben a vevők közül, mint ahogy az árak emelkedtek. Ez azért érdekes, mert például Miskolcon a budapesti 1 millió 270 ezer forintos használt lakás és házak árszintjéhez, négyzetméter árszintjéhez képest Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye székhelyén kevesebb, mint 500 ezer forint négyzetméter árba kerül egy lakás, ami azt jelenti, hogy közel harmadáról lehet a fővárosihoz Miskolcon ingatlant vásárolni. Ez pedig azt hordozza magában, hogyha az eladók és a vevők megőrzik a józan eszüket, akkor például Észak-Magyarországon az ingatlan piaci forgalom kiegyensúlyozott maradhat, mert nem szállnak el az árak, lépést tartanak a kereslet erejével, a vevők pénztárcájával, így tulajdonképpen azokban a régiókban figyelhetünk meg majd növekedéseket az év második felében, ahol az árak még megfizethető árszinteken maradtak.
Idén is folytatódtak a testvériskolai találkozások a Sárospataki Váhi Miklós Református Technikum és a hollandiai iskolák között. Az évekkel ezelőtt elkezdődött diákcsere programban a jó tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulók számára tudnak szakmai tanulmányi utakat biztosítani, mondta rádiónknak dr. Téglán Zsolt igazgató.
Több éve indítottuk el ezt a lehetőséget a diákjaink számára, hogy egy külföldi szakmai tanulmányút keretében Hollandiába is ellátogathatnak. 6 évvel ezelőtt történt meg az első diákcsere, és azóta már, hogy szinte minden évben ezt sikerült megrendeznünk, mintegy 50 vajis diákot tudtunk elvinni Hollandiába egy hetes szakmai tanulmányútra, és a tanáraink közül is szép számmal, mintegy 15-16 fő volt az a vajis oktatók közül, akik megtapasztalhatták a holland szakképzést, a lehetőségeit. Természetesen ez kölcsönösségi alapon működik. A holland testvériskolák, többes számból beszélek, mert ugye két testvériskolánk is van, az egyik Apeldoorn városában, a másik Hoevelaken városában, ők is jönnek majd hozzánk vissza. A holland diákok, akik szintén egy hetet fognak eltölteni itt tanulmányút keretében. Ezek nem csak öncélú kirándulások, ezek a tanulmányutak, hanem természetesen szakmai programmal töltjük meg a délelőttöket. Vannak olyan közös képzések, így például a pincér szakácsképzés, fémipari vagy asztalos ipari képzések, autószerelő képzés, amelyek ugye mindkét intézménynél fellelhetők, és ezeknek keretében tapasztalatokkal gazdagodhatnak a diákok. Természetesen ezek a foglalkozások a délelőtti órákban vannak, és délután pedig jut idő ugye a szabadidő keretében az adott országnak a megismerésére. Mi is tervezzük, hogy minden éven, amikor jönnek a hollandok, akkor elviszük őket ott Budapesten is, például amikor a repülőről leszállnak, akkor rögtön a parlamentet megmutatjuk nekik, illetve Budapest nevezetességeit, majd pedig, amikor itt egy hetet eltöltenek Sárospatakon, akkor a Sárospatak és a környék látnivalóival ismerkedhetnek meg.
Mindig más és más diák jut ki, vagy vannak olyan állandók, akik mindig kimennek?
Igen, ez egyfajta jutalom kirándulás, szakmai tanulmányút a diákok körében, és hozzátartozik a történethez, hogy ilyenkor egy minimális önrész befizetésével, tehát ami mondjuk a biztosítást fedezi, de a repülőjegytől kezdve az ellátásig mindent ugye az iskola teremt elő ugye a diákoknak, és nagyon jó viszont hallani a tapasztalatokat, mert amikor hazaérkeznek a diákok, akkor nem csak szakmailag gazdagodnak tapasztalatokkal, hanem olyan kapcsolatok alakulnak ki, amelyeket több éven át ápolnak a külföldi diákokkal.
Június 20-án pénteken Eger lesz a Mazsorett fővárosa, 9 csoport 140 mazsorettje lesz látható, este 17:30-tól a dobótéren, az ovisoktól a felnőttekig mindenki fellép. Az Egri Mazsorett Egyesület minden évben nagyon készül a belvárosi felvonulásra, a nyárindító sóra, a lányok is büszkék egymásra, a művészeti vezető is rájuk. Június 20-án lesz tehát a dobótéren a nyárindító show, amely az Egri Mazsorett Egyesület hagyományos programja. Idén 9 csoportot láthatunk, ovis, gyémánt, zafír, szivárvány, kristály, holdfény, hajnalcsillag, felnőtt és szupernova korosztály szerint sorrendben. A rendezvény 17:30-kor belvárosi felvonulással veszi kezdetét, majd a dobószobor előtt sorban bemutatják az egész tanéves munkájuk eredményét a lányok. Ez 18:00 és 19:30 között zajlik, majd némi szünet után 21:00-tól több csoport látványos világító botos előadása lesz megtekinthető. Voltak éppen ez nem egy megmérettetés, nincs zsűrizés, de nagyon fontos nagy rendezvényünk, mondta el az Egri Mazsorett Egyesület művészeti vezetője. Kovácsné Bretus Éva úgy fogalmazott, mégiscsak van tétje, hiszen a lányok itt mutatják meg egymásnak, a szülőknek, a nagyszülőknek, rokonoknak, érdeklődőknek, hogy mivel foglalkoztak a tanévben annyi időn át. Készültek télen, a sötét hideg időszakban, olykor betegségekkel nehezített körülmények között, beletettek mindent, komoly munka folyt, a nagy készülés után pedig ez egy fontos pillanat, tette hozzá. Bretus Éva elmondta azt is, ilyenkor mindig örömet lát a lányok arcán, akik boldogan állnak ki a közönség elé. A csoportok egymást is dicsérik, ha hivatalos tét nincs is, ez mégiscsak nagyon sokat számít. Mint megemlítette, a korábbi legkisebbek már gyémánt csoportként működnek, örülnek, hogy nem ők a legpindúribb korosztály, úgyhogy lelkesen várják, hogy a friss ovisok mit nyújtanak majd életük első fellépése során. A hangulatot tovább fokozza, hogy az Egri Mazsorett Egyesület programján ezúttal is közreműködnek a szihalmi fúvósok. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, sokat süt majd a nap, csapadék nem hullik, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban 13-14, napközben aztán 28-30 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. június 17-én kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Giving. What is this I'm feeling?
wanna leave, I'm with it.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. Az időjárás a fűnyírás szempontjából jó, Eger virágaiért azonban megfeszítetten kell dolgozni. Szabados István fafaragó grafikus munkái is bekerültek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktárba. És mint megrendezték a Nyitott Szertárkapuk rendezvénysorozatot a tűzoltóság szakemberei. Ezek mai műsorunk főbb témái. Az aszályos idő sok többlet munkát ad a Városgondozás Eger Kft.-nek, hiszen közel 25 köbméter vizet locsolnak Eger közterületi növényeire. Mint arról már beszámoltunk, közel 70 ezer egy nyári növény díszíti Eger tereit, egyre virágosabb, szebb a városkép, és azon dolgoznak a cég munkatársai, hogy ezek a növények kibírják a nagy meleget. A virágosítás helyzetéről Ferenczi Tamás főkertészt hallják.
Egy idegenforgalminak frekventált városnak úgy gondolom, hogy hozzátartozik az is, hogy egy nyári növények díszítsék a közterületeket. Tény azonban, hogy itt az időjárás változás, a klímaváltozás kapcsán ezt át kell értékelnünk, és ezt a mennyiséget már nehezen tudjuk tartani. Elmennek a trendek most már inkább az évelők irányában, illetve már ez is túlhaladva a cserjéknek az alkalmazása kerül egyre inkább előtérbe. Vannak nagyon szép virágzó cserjék. Egerben is ez a folyamat már elindult egyébként, a városban is látszik, tehát az uszod előtti körforgalom például rózsát tettünk, de a vasúti körforgalomnál vagy a forgalomnál is évelő növények vannak. Vannak olyan egynyári növények, amelyek évelőként is hasznosíthatók, és azokat alkalmazzuk, hogy a következő évben ne kelljen ültetni helyette. Tehát mindenképpen egy komoly díszítő értéket kell biztosítani az ide látogatók, és persze az itt élők számára is, annál is inkább Eger egy kiemelt idegenforgalmi székhely, és hát nagyon nagy szükség van arra, hogy az itt ide érkezők jól érezzük magukat.
Ha már a körforgalmat említettük, ott ugye a Kerecsend felől, hogyha érkeznek befelé Egerbe a látogatók, ott is szép területet találnak.
Igen, hát ott a Eger feliratot raktuk ki, és ültetjük be évszaknak megfelelő növényekkel. Hát ebbe az évben is ezt folytatjuk. Kétségtelen, amit az előbbzőekben elhangzott, hogy az időjárás egyelőre nem kedvez nekünk, úgyhogy megfeszítetten azon vagyunk, hogy ezek a növények beálljanak, és hozzák azt a díszítő értéket. Az is hozzátenném, hogy nyilván nem június a egynyári növényeknek a csúcsa, hanem egy hónap múlva körülbelül, akkor lesznek a legszebbek, illetve a Virágos Magyarország zsűrije is akkor látogat el hozzánk, úgyhogy bízunk benne, hogy megfelelő kezeléssel, tápoldatozással, locsolással, kézi munkákkal tényleg szépek lesznek ezek az ágyások.
A teljes beszélgetést holnap, június 18-án, 8 óra 15 perckor kezdődő Reggeli Csevegő című műsorunkban hallgathatják meg. Szabados István fafaragó grafikus munkái is bekerültek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktárba. Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktárbizottság elnöke elmondta, Szabados István fafaragó grafikus munkássága megkerülhetetlen Kisvárda kulturális életében.
Szabados István művésztanár munkássága nagyon szerteágazó, hiszen akárhogyha a fafaragásait nézzük, amelyek nem csak itt a vármegyében, hanem országhatáron kívül is belül nagyon sok felé megtalálhatóak már, az is már egy egyedi érték, és a kisvárdai értéktár is az ő munkásságát valóban a helyén kezel, és nagyon büszkék rá. Tehát tényleg teljesen megkerülhetetlen, hogyha valaki Kisvárdára jár, akkor biztos, hogy beleütközik egy-egy Szabados István munkába. És emellett a templomokról készült grafikái, ezek pedig az egész vármegyét átszövik, hiszen minden templomot megrajzolt. És ez a hosszú évek alatt elvégzett munka, ez egy örökség, ápolás is, és egy olyan üzenet, amelyet úgy gondoltuk, hogy mindenképpen meg kell őrizni az utókornak, így Szabados Istvánnak a munkásságát örömmel emelte be az értéktár az értékek közé.
Ugyancsak bekerült az értéktárba a Szentpéteri Zsigmond Kulturális Központ építészeti értéke, valamint az intézmény dolgozói által képviselt kultúra közvetítő munka miatt.
Úgy gondoljuk, hogy valóban az a tevékenység, amelyel ők hozzájárulnak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kulturális életéhez, és maga az a színház épület, amely tényleg egy ikonikus épület, elég, ha csak arra gondolunk, hogy korábban vármegye házaként is funkcionált. Ez mind együttesen egy olyan különlegesség, amely mindenképpen érdemes arra, hogy a vármegyei értékeket gazdagítsa. Hogyha a kulturális értékekre gondolunk, vagy a kulturális megjelenésekre, akkor hogyha csak a néptánc együtteseinek a munkásságát figyeljük, vagy a kantem kórusnak a munkásságát, akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy igen, sokszor lényegében rólunk szól Magyarországnak a kulturális élete. Vannak olyan napok, vannak olyan hetek, amelyek Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéről, vagy éppen Nyíregyházáról szólnak, és ez nagyon nagy büszkeséggel tölt el bennünket.
Ismét megrendezték a Nyitott Szertárkapuk rendezvénysorozatot a tűzoltóság szakemberei, melyen meglátogathatták az érdeklődők, többek között a gyöngyösi tűzoltóságot is. A vármegyében összesen 23 helyszínen rendezték meg az eseményt, melyeken több mint 3000 fő vett részt. A részletekről Nagy Csabát, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjét hallják.
Szinte hagyományszerűen rendezzük meg ezt a rendezvénysorozatot. Többes célja van a Nyitott Szertárkapuknak. A legelső, hogy gyermeknap alkalmából rendezzük meg a programot, és ilyenkor a gyermekek vannak a középpontban. Beülhetnek a gépjárművekbe, felvehetik a tűzoltók bevetési ruháját, sugárcsöveket nézhetnek meg, illetve használhatják, vízsugarakkal lövöldözhetnek, hogy úgy mondjam. Szóval az ő örömük az a fő ötlet a program mögött. Nagyon fontos, hogy mindenkinek betekintést nyújtsunk a tűzoltók életébe, így mindenki egy kis információt kap a katasztrófavédelemnek ezen szegmenséről. Ugye a katasztrófavédelem elsődleges beavatkozó állománya a hivatásos tűzoltóság. És a harmadik, hogy olyan tartalmas programot kínáljunk a családoknak, amely közben hasznos információt szerezhetnek arról, hogy miként, hogyan tehetnek a saját biztonságuk érdekében. Például egy szénmonoxid érzékelő, egy füstérzékelőnek a fontosságára rámutatva, akár egy porraloltónak az elméleti készenlét behelyezését is el tudják magyarázni ott a tűzoltók. Mostani a 2025. évi programon 23 helyszínen vártuk a látogatókat. Heves vármegyében 3 hivatásos tűzoltóparancsnokság van, az EGRI, a Gyöngyösi és a Hatvani, továbbá 3 hivatásos katasztrófavédelmi őrs, Füzesabonyban, Hevesen és Pétervásáron találhatók. Továbbá 17 helyszínen, beleértve a tűzoltó múzeumot is, önkéntesek várták a tűzoltóság életére kíváncsi megjelenteket. Minden órában a tűzoltók egy próbariasztást mutattak be. Ilyenkor az emberek, illetve a szemlélők megnézhették, hogy hogyan csúsznak le a rúdon, illetve hogy hogyan zajlik egy éles riasztás. Bemutatókat is rendeztek nekik, tűzvédelmi totókat tölthettek ki. Ilyenkor, ahogy említettem, megtekinthetők a gépjárművek, a szirénázást is megmutatják a kicsiknek, akiket ez nagyon érdekel. Továbbá az igazi bevetési ruhát és külön gyermekeknek készült bevetési ruhát is bemutatnak ilyenkor. A számokról beszélve, a vármegyében 3349-en jelentek meg a 23 helyszínen, csak a gyöngyösi tűzoltóparancsnokságon 534-en voltak.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! A Szent Háromság tiszteletére felszentelt templom fennállásának 500. évfordulóját ünnepelték vasárnap Mádon. Az ünnepi búcsúi szentmisét Ternyák Csaba egréjesek mutatta be a környékbeli papság körében. Ha rátekintünk erre a világra, azt tapasztalhatjuk, hogy rend uralkodik, és ez arra enged következtetni bennünket, hogy egy nálunk sokkal nagyobb intelligencia alkotott meg mindent. Ez az az intelligencia, amelyet a nagy monoteista világvallások Istennek neveznek, fogalmazott szentbeszédében az érsek. Hangsúlyozta, a mennyei atya az, aki elküldi a fiút és a szent lelket azért, hogy bennünket is bekapcsoljon az Isten belső világába. És ez azzal jár együtt, hogy az ember magasan a teremtett mi volta, a teremtésből fakadó méltósága fölé emelkedik. Azért vagyunk itt ma a templomban mindannyian, mert mi rezonáltunk erre a csodálatos isteni tervre, amely kijárat felénk, amely a mi üdvösségünket akarja. És a mi válaszunk mi lehetne más? Mi, akik hiszünk a Szent Háromságos Egyistenben, mint hogy elfogadjuk ezt a csodálatos tervet. Elfogadjuk Isten szent lelkének adományait, amelynek révén nem csak megváltott emberek, hanem Isten fogadott gyermekei lehetünk. Mi, akik méltatlanok voltunk arra, hogy az üdvösséget befogadjuk, Isten fiának áldozata által méltóak lettünk. Ő tett bennünket méltóvá. És ez az ember részéről, a mi részünkről a viszontválaszt kívánja meg. Ha az Isten ennyire szeretett bennünket, akkor mi más lehetne erre a mi válaszunk? Mi is szeretni akarjuk az Istent, szeretjük az Istent. Ez a hitnek a válasza, fogalmazott. Az érsek folytatta, az a remény, amely a mi szívünkben él, és amely a mi üdvösségünkre vonatkozik, nem csal meg bennünket. Éljen a szívünkben a remény, amelyet fűt bennünk a hit és a szeretet, és lehetővé teszi azt, hogy az életünket újraindítsuk, mondta a főpásztor, majd a bérmálkozókhoz fordult. Tárjátok ki a szíveteket, fogadjátok be a szent lelket, és működjön az ereje a családotok életében, fogalmazott beszéde végén. A szentbeszédet követően Ternyák érsek mádi, mezőzombori és tarcali híveket részesített a bérmálás szentségében. A szentmisét lezáró ünnepi körmenet után egy épületet is megáldott a főpásztor. Az egykori kántorlak a Mádról Amerikába elszármazott Vazul László Péter egyházközségnek szánt hagyatékából újult meg. Szent László nevét viseli, és közösségi házként működik majd a jövőben. Vasárnap tartották a Bodrogzugi Vis település templomának búcsú ünnepét. Az ünnepi szentmisén megteltek a templom padjai, a településre elzarándokoltak a környező falvak hívei. Főtisztelendő Novák Lajos sárospataki káplán jó kezdeményezésnek tartja, hogy a sárospatakról ellátott fíliákat egy nagy közösségnek tekintsék és vegyenek részt egymás ünnepein. Tudósítón Koleszár Krisztián riportját hallják.
2024. augusztus 1-től a sárospataki római katolikus plébániához tartozik a kenézlő plébánia és a hozzátartozó zalkodi plébánia, Svisfília, és most ünnepeltük Svisfíliának a búcsú ünnepét Szent Háromság vasárnapján. Nagy öröm volt számunkra, hiszen 4 első áldozó gyermek is találkozhatott az oltári szentségben jelenlévő Jézus Krisztussal, és ennek az ünnepnek a része volt az is, hogy a környék településein nem tartottunk azon a napon szentmisét, hanem arra igyekeztünk meghívni az ott élő keresztényeket, hogy csatlakozzanak ez a búcsú ünnephez. És Istennek hála, voltak olyan zarándokok, akik átjöttek, és együtt ünnepelhettük egyrészt a Szent Háromságos Egyistent, a templom búcsúját, illetve az első áldozó gyermekekkel, illetve az ő családjaikkal együtt örülhettünk. A Szent Három napban, húsvét előtt, illetve a nagy héten gondolkodtunk azon, hogy hogyan tudjuk jól megoldani, hogy mindegyik keresztény hívő részt tudjon venni szertartáson, illetve a húsvét vigília ünnepén. Azonban mivel kevés a létszám, vagy kevés számban, kis létszámban vannak jelen szentmisén ezeken a településeken, aránylag kis településeken a hívek, akkor merült föl elsőnek ötletként, hogy megoldva a híveknek az átjutását egy-egy településre, közösen ünnepelnénk meg együtt a Bodrogzug híveivel, a bodrogzugi település híveivel a nagy csütörtököt, a nagypénteket, illetve a nagy szombatot. És akkor olyan jó lelkiélmény volt, illetve létszámban is azt tudtuk mondani, hogy egy közös nagy ünneplésnek lehettünk a tanúi, hogy a búcsú ünnepet is így szerettük volna megülni, megünnepelni, és így jött az ötlet, hogy akkor a egymás búcsújára átzarándokolunk, át fogunk zarándokolni a következő búcsúünnepeken is. És így mondhatjuk, hogy hál' Istennek a templomunk megtelt, és együtt tudtak ünnepelni a kenézlőiek, az alkodiak és a vissiek együtt Szent Háromság vasárnapján.
Hallgatva ezt a beszámolót, nekem az fogalmazott meg a fejembe, hogy a mostani szent évnek a mottója is, hogy a remény zarándokai, hogy ráillik erre az ünneplésre, hiszen a zarándoklat az ilyen szempontból megvan, illetve hát maga a remény, hogy ezek a egyházközségek így tovább tudnak élni.
Jó megtapasztalni, amivel Ferenc pápa meghirdette a remény szent évét, hogy a remény nem csal meg. Vannak, akiknek talán mondhatjuk, hogy távoli a zarándok útra való kelés, azonban jó látni, hogy vannak, akik örülnek, hogy együtt más településen élő keresztényekkel van valaki, aki összeköt minket, és ez az Isten. És ezért van értelme útra kelni, és együtt ünnepelni az remény zarándokaiként valójában.
Vasárnap tartották a bodrogzugi Vis település templomának búcsünnepét. Az ünnepi szentmisén megtelt a templom, a településre elzarándokoltak a környező falvak hívei is. Főtisztelendő Novák Lajos sárospataki káplán jó kezdeményezésnek tartja, hogy a sárospatakról ellátott filiákat egy nagy közösségnek tekintsék, és vegyenek részt egymás ünnepein. Kolaszár Krisztián összeállítását hallották. A május végi székelyföldi árvízkárosultjai támogató segélyprogram újabb elemeként 8 és 12 év közötti háromszéki gyermekek táborozhatnak július végén Magyarországon az Ökumenikus Segélyszervezet jóvoltából. Az országos adománygyűjtés eredményeként megvalósuló nyári táborban olyan élményekkel gazdagodhatnak a fiatalok, amik a jelenleg a mindennapjaikat meghatározó, árvízkárok okozta traumákat átmenetileg felettethetik velük. A kastélyos-dombói esélytáborban a gyerekeket változatos közösségi programok mellett kirándulások, fejlesztőjátékok és ismeretterjesztő foglalkozások is várják majd. Az Ökumenikus Segélyszervezet szervezésében idén-nyáron 1000 magyarországi rászoruló gyerek táboroztatását vállalta, őket követik majd a felajánlás keretében a székelyföldi természeti katasztrófa által érintett lányok és fiúk. Mint ismeretes, a segélyszervezet az elárasztott településeken az elmúlt hetekben több tonna fertőtlenítő és tisztítószert, valamint könnyen összekészíthető és fogyasztható élelmiszert adott át, illetve megkezdte a víz által súlyosan megrongált háztartások építőanyagokkal történő támogatását is. Ezen felül a parajdi bányakatasztrófa miatt ivóvíz nélkül maradt településeken palackozott vizet is osztott. A segélyprogram mind Parajdon, mind Háromszéken folytatódik. A katolikus Karitász is a székelyföldi árvízi veszélyhelyzetre való tekintettel azonnali segélyprogramot és adománygyűjtést hirdetett még korábban. 2 millió forint értékű gyors segélyt juttattak el az érintettekhez. Őket is lehet támogatni, a segítségnyújtás módjai, a 1356-os adományvonal tárcsázása, ami minden alkalommal 500 forintot jelent. Adományozhatunk online a karitász.hu oldalon a vészhelyzeti segítségnyújtás megjelöléssel, valamint banki átutalással a Karitász központi számlaszámára, a közleménybe azt írva, árvíz, kötőjel Kovászna, a számlaszám Raiffeisen Bank 120-111-48, kötőjel 00-12-45-34, kötőjel 001-00-00-1-8-as. Az idei évben is csatlakozik az Egri Érseki Palota turisztikai látogatóközpont a Múzeumok Éjszakája programsorozathoz, mely június 21-én szombaton lesz. A palota és a pincerendszer előzetes regisztrációval lesz látogatható 17, 18, 19, 20, 21 és 22 órától. Az érseki palotában és az érseki pincerendszerben maximum 30 fős csoportok indulnak. A bazilika is előzetes regisztrációval lesz látogatható 20, 21 és 22 órakor. A tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik, maximum 80 fős csoportok indulhatnak ezen az estén. A múzeumok éjszakáján előadások is lesznek az egriérseki palota turisztikai látogatóközpontban. A második emeleti erdődi teremben ingyenesen lesz látogatható Hernádfői Csaba, az egriérseki palota látogatóközpont igazgatójának előadása 19 órától Szent Év Rómában úti élmények címmel. 20 órakor Köveskárai Petra művészettörténész, magányos szűzanya egy 18. századi egri festmény eredetkérdése címmel tart előadást. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. Egész napos csendes szentségimádás lesz Egerben a Ciszterci templomban, a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében június 26-án, csütörtökön 9-től 18 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. Idén júliusban, konkrétan 10-e és 13-a között ismét megtelik élettel Egerszalók, hiszen megrendezik az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseményét, az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A Szalók 2025 mottója a remény zarándokai, amely remekül tükrözi az esemény szellemiségét, közösségben keresni a hit, a szeretet és a jövő útját. A négy napos találkozó nem csak lelki feltöltődés, de felejthetetlen közösségi élményeket is kínál. A programban előadások, tanúságtételek, műhelyfoglalkozások, közös imák, szentségimádások, koncertek és vidám közösségi események váltják egymást. Már összeállt a teljes menetrend, csütörtökön a nyitó előadást Vízi János atya tartja, majd este a nyitó szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatja be. A napot a Cisztellánc koncertje és szentségimádás zárja. Pénteken Kósede atya előadását hallgathatják meg a résztvevők, majd tanúságtételek, gyónási lehetőség és egy színdarab is várja őket. Szombaton Jácinta nővér és Földi Kovács Andra lesznek az előadók, este pedig Eukarisz koncert és fáklyás körmenet koronázza meg a napot, a táncház zárja az estét, vasárnap pedig Vitális Gábor atya tartja a záróeladást és a szentmisét. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debner Ádám, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
A régió sportja.
A vegyészercég Kozinszbalcika a férfi röplabda csapatához visszatér a saját nevelésű játékosa Bibók Balázs. Hibátlan teljesítménnyel zárta a bukaresti Európa-bajnoki selejtezőt a magyar 3x3-as női kosárlabda válogatott. Kuttor Attila személyében egy tapasztalt és sikeres szakember veszi át a Color City Kozinszbalcika SC felnőtt labdarúgó csapatának irányítását. Országos szinten is kimagasló, amit Nyíregyházán az óvodapedagógusok tesznek a gyerekekért. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Green Plan vegyészercé Kozinszbalcika férfi röplabda csapatához visszatér a saját nevelésű játékosa Bibók Balázs. Bibók már 2018-ban bemutatkozott a vegyészben, egy évnyi székesfehérvári kitérőt követően a 2023-24-es idényt már ismét Kozinszbalcikán töltötte. Ekkor egy bajnoki ötödik és egy magyar kupa ezüstérmet ünnepelhetett a rendkívül fiatal vegyészercé Kozinszbalcikával. Az előző szezonban az osztrák Amstetten gárdájánál szerepelt. A felnőtt válogatottban eddig 9 alkalommal lépett pályára. A nyíregyházi Jakab Máté szövetségi kapitány irányításával, a nyíregyházi nevelési Pap Klaudiával a soraiban hibátlan teljesítménnyel zárta a bukaresti Európa-bajnoki selejtezőt a magyar 3x3-as női kosárlabda válogatott. A csapat kijutott a szeptemberi koppenhágai kontinens tornára. Jakab Máté szövetségi kapitányt hallják.
A magyar válogatott, az ötötös válogatott nem szerepel Európa-bajnokságon, így az ötötös klasszikus válogatottból is tudtam szemezni egy kicsit. Ez a nyár, ez kimondva, kimondatlanul igazából a próbálgatás éve, ez még nem számít bele az olimpiai selejtező programjába, az olimpiai pontgyűjtés programjába, így ezen a nyáron tudunk kísérletezni, így az ötötös válogatottból is választottam játékosokat. Teljesen 0 kilométeres volt Lelik Réka, aki még soha nem játszotta ezt a játékot, illetve az amerikai honosított játékosunk Yvonne Turner is most ismerkedett meg a sportág alapjaival, de gondolok itt Mányoki Rékára is, aki teljesen rookie-ként, újoncként érkezett ebbe a rendszerbe. Szerintem mindannyian nagyon jól helytáltak, de természetesen ezt a társaságot, ezt a brigádot azért meg kellett erősíteni némi tapasztalattal, olyan játékosokkal, akik már korábban játszották a 3x3-as kosárlabdát.
A nyíregyházi nevelésű Pap Klaudia egy év kihagyás után tért vissza a félpályás játékhoz.
Azt kell mondanom, hogy egy 3x3-as rutinróka, és azt gondolom 3x3-as legenda is, nagyon-nagyon sok mindent letett már ebben a sportágban az asztalra. Az első perctől kezdve rutinjával és tehetségével vezette ezt a brigádot, és most az Európa-bajnoki selejtezőn is mentális vezére volt ennek a csapatnak. Nagyon örülök, hogy visszatért a sportágba, hiszen volt neki egy éves kihagyás, itt a sikertelen olimpiai selejtező után úgy döntött, hogy nem biztos, hogy akarja folytatni ezt a részét az életének, de nagyon örülök, hogy itt most új alapokra helyezve ezt a kapcsolatot visszatért a sportághoz.
A magyar válogatott 4 mérkőzést játszott Bukarestben, és mindannyiszor győztesen hagyta el a pályát.
Az első mérkőzés nehezebben indult, az első mérkőzések mindig is nehézkesek a magyar válogatott, az összes magyar válogatottnak, amíg így felvesszük a ritmust, kicsit próbáljuk megtalálni önmagunkat, de igazából ott utána egy gyengébb kvalitású görög csapat ellen utána magabiztosan nyertünk. A szerbek elleni találkozót mondanám még egy kicsit nehezebbnek, hiszen ott a fizikalitás elképesztő módon érvényesült, de összességében 9 ponttal nyertük a mérkőzéseinket, amely egy 21 pontos találkozókon ugye azért nagyon nagy különbség.
Kuttor Attila személyében egy tapasztalt és sikeres szakember veszi át a története első NB1-es szezonjára készülő Color City Kozinszbalcika SC felnőtt csapatának irányítását. A részletekről Simon Miklós klubigazgatót hallják.
Nagyon örülünk, hogy a nyártól Kuttor Attila vezetésével futhat ki csapatunk az NB1-es első mérkőzésünkre. Tapasztalt kollégát szerettünk volna, magyar kollégát szerettünk volna, olyat, aki már belekóstolt a fiatal képzésbe is, szerettünk volna olyat, aki akár már kisebb csapatnál is dolgozott, és tud nekünk segíteni, tudja, hogy hogy milyen, és nem utolsó sorban nagyon örülök, hogy annak a követelménynek is sikerült megfelelni, hogy környékbeli, megyei, és ugye egy olyan szakember sikerült szerződtetni, aki Miskolcon született. Voltak edzők Kuttor Attilán kívül is, akivel felvettük a kapcsolatot, de megmondom őszintén, hogy annak idején, mikor én a ProLicenset együtt csináltam Attilával, azóta ugye az ő pályafutását látva és ismerve azokat a háttereket, amiket felsoroltam az előbb a profil felállításánál, én majdnem biztos voltam benne, hogy ő lesz a megfelelő jelölt, és innentől kezdve már csak azon múlott, hogy szakmailag, emberileg és nyilván financiálisan is meg tudjunk egyezni.
Kuttor Attila Miskolcon született, a DVTK-ban nevelkedett, legnagyobb sikereit az MTK és a Videoton játékosaként ért el. Négyszer nyert magyar kupát, egyszer az 1996-97-es szezonban magyar bajnoki címet ünnepelt, és 19 alkalommal szerepelt a magyar labdarúgó válogatottban. 560 találkozón lépett pályára az élvonalban, ezzel ő a második legtöbb NB1-es mérkőzésen szereplő labdarúgó. A napokban 55. születésnapját ünneplő UEFA ProLicenses szakember aktív labdarúgó pályafutása után Szombathelyen dolgozott utánpótlás edzőként, és az első felnőtt edzői megbízatása is a Haladáshoz kötődik. A 2019-20-as szezonban a Mezőkövesdet kupadöntőbe vezette, és az OTP Bankligában a negyedik helyen zárt. 2012-ben az NB1.hu internetes oldal szavazásán az év legjobb edzőjének választották. Irányítása alatt a Vasas FC a 2021-22-es szezonban torony magasan megnyerte a Mercantil Bankligát, 38 mérkőzésen mindössze 3 vereséget szenvedtek, de a feljutó együttes kispadjáról 7 mérkőzés után 2022-ben menesztették. Sokáig nem váratott magára az újabb kinevezése, hiszen szeptember 14-től már korábbi csapatát, a Mezőkövesdet irányította az élvonalban, amellyel a szezon végén a 7. helyen zárt. 2024. február 13-án távozott a Matyóföldiektől. Azóta az is kiderült, hogy Erős Gábor, távozó Kazincbarcika jegyző, a Vasas együtteséhez csatlakozott. Most őt hallják.
Igyekszem úgy takozgatni a karrieremet, hogy mindig nézem a következő lépcsőfokot, és úgy éreztem, hogy a Vasas az a csapat, ahol ha egy jól sikerült szezon után, amiben természetesen nagyon reménykedem, hiszen mindig úgy állok a dolgokhoz, hogy nagyon pozitívan, akkor azt mondom, hogy el tudok jutni úgy NB1-ig, és utána akár a határa csillagos ég, de mindig azt nézem, hogy szakmailag mit látok én fejlődésnek és előrelépésnek, és azt mondom, hogy a Vasas azért egy nagyon komoly múlttal rendelkező csapat, emiatt döntöttem mellettük. Előtte volt nekem egy kisvárdai ajánlatom, amit aztán az élet valahogy úgy hozott, hogy mégis nemet mondtam rá, és onnantól kezdett a Vasas belépni a képbe, hiszen azt szerintem tudják sokan, hogy a két sportigazgató jó kapcsolatot ápol egymással, és ilyenkor úri emberként nem akarta a Nagy Miklós úr belépni a képbe, de attól a pillanattól, hogy én visszamondtam a kisvárdai ajánlatot, így már megkeresett, aztán sok egyeztetés volt, és végül is sikerült véglegesíteni a dolgot, úgyhogy természetesen nagyon örülök, és mint ahogy már említettem, egy nagyon komoly szakmai kívásnak tekintem a Vasast, és remélem, hogy ennek is egy happy end lesz a vége. Tudom azt, hogy mik az elvárások, de soha nem hátráltam meg a feladattól. Gőzerővel fogok belevágni, és minden erőmmel, tudásommal azon leszek, hogy az év végén a stábbal és a csapattal természetesen közösen, hiszen azért ez egy közös projekt, elérjük a kitűzött célokat.
Erős Gábor beszélt arról is, hogyan élte meg a barcikai távozását.
Fáj a szívem, megmondom őszintén, de ahogy már egy nyilatkozatomban említettem, egy nagyon korrekt ajánlatot kaptam a Kazincbarcikától, és ugye sokan vádoltak azzal, hogy azért, mert hogy én olyan pénzt kértem, amit nem tudtak megadni, ez abszolút nem fedi a valóságot. Nagyon korrekt, még egyszer hangsúlyozom, ajánlatot kaptam a Barcikától, csak kértem tőlük egy hét gondolkodási időt, hogy át tudjam látni, milyen lehetőségeink lesznek, kik azok a játékosok, akik maradnak, ugye egy új szakmai igazgató lépett be a képbe, tehát sok olyan dolog volt, ami számomra is kérdőjeleket vetett fel, és ezt kértem a Balcikától, és ugye szerdán megkaptam az ajánlatot, majd csütörtökön kaptunk egy e-mailt a menedzserem, Vörösban József, hogy péntekig mindenképpen választ kell adni. És én azt mondtam, hogy ezt most péntekig el kell dönteni, mikor az volt a kérésem, hogy egy hét gondolkodási időt kérek, akkor nemleges lesz a válasz, és ezáltal nem fogadtam el a balcikai ajánlatot, de nagyon-nagyon jó szívvel gondolok vissza, hiszen egy történelmi siker volt, és persze sokan gondolhatják úgy, hogy cserben hagyom a csapatot, de azért én azt gondolom, hogy van a háttérben is olyan dolog, ami természetesen nem szeretnék beszélni, tehát ez egy ilyen több összetevős egyenleg, de én tényleg a legjobban gondolok a Barcikára, én nagyon boldog vagyok, hogy ezt a történelmi sikert el tudtuk érni a csapattal, az élet pedig úgy hozta, hogy nem lett folytatás.
Országos szinten is kimagasló, amit Nyíregyházán az óvodapedagógusok tesznek a gyerekekért, hangzott el az Ovi kosárkupa megnyitóján a Continental Arénában. Molnár Andreát, az Ovi Sport Közhasznú Egyesület elnökét hallják.
Az Ovi Sport Közhasznú Alapítvány több sportágat ölelt fel, és ismerteti meg ugye az óvodásokkal, de az elmúlt pár évben a kosárlabdára helyeztük a hangsúlyt, úgyhogy ennek a rendezvénynek az a lényege, hogy már ebben a korban megismertessük a gyerekekkel a kosárlabdát, megszeressék a kosárlabdát, és később általános iskolában is ezt a sportágat válasszák. Nagyon jó együttműködés alakult ki a helyi sportegyesületekkel, akik ugye az általunk megépített Ovi sportpályákra bemennek napi szinten, és ott foglalkoznak a gyerekekkel, és ezeken a rendezvényeken pedig ezek az óvisok, ezek az óvodák tudják összemérni a tudásukat.
Most pedig Mohácsi Mátét, a Nyíregyházi Élsport Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Mindig marad emiatt egy-két játékos, mert óvodában ismerte meg a sportot, de talán nem is az a legfontosabb, hanem az, hogy jól érezze magát, mozogjon, az alap mozgásformákat, az alap koordinációs képességeket elsajátítsa, ezért tartunk bizonyos óvodákban heti egyszer ilyen jellegű oktatásokat, illetve ezért, hogy a játékosságot is egy kicsit sporttal tudják vegyíteni, de annak csak örülök, hogy a végén valakiből kosaras lesz, esetleg játékvezető, esetleg edző, esetleg szponzor, bármi kis jöhet még ebből, úgyhogy itt az elején kell megízlelni ezeket a jó dolgokat.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Te szereted nagy voltál. Vigaszom, oltalmam, menedékem, várom, ami vagyok, egész való, csak téged szomjazd én. Senki olyan, mint te,
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatunk